Íráni. A mentőállomás.
Szabolcsi kollégáját ünnepli az Országos Mentőszolgálat, adta hírül a szabolcsihír.hu internetes portál. Adású munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája, és hát gyakorlatilag ezzel a derékmentő dolgozóval fogunk beszélgetni, elhivatott szakember, Gunyec Attila, ő volt, aki kiérdemelte az év 2019-es év 6. hetében a hét mentő dolgozója címet. Itt van telefonban, mit szólt hozzá?
Először is jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nagyon jól esett, mit az adás. Az elismerés nyilván azért mindenkinek jól esik, kortól függetlenül. Önmagában jól esett az is, hogy eszükbe jutottam azoknak, akik ezt a terjesztést eljutották az illetékes helyre. Másrészt viszont az a rengeteg gratuláció és néha már tényleg zavarba ejtő elismerő gondolatok, amik így a Facebookon is a hozzászólások kapcsán megjelentek, hát az meg külön-külön nagyon-nagyon magával ragadó volt.
Hogy a laikus hallgatók is értsék, ugye ez úgy működik, hogy egy adott kollektíva terjeszti föl, és majd eldöntik valahol, hogy ki lesz a hétnek a mentő dolgozója, vagy hogy van ez?
Igen, ugye rendre megjelenik a mentőknél a hírlevélben, hogy várják a javaslatokat a hétmentő dolgozójának a jelölésére, és hát többnyire nyilván ugye ez is kell ehhez, hogy akkor valakit jelöljenek, és így ennek kapcsán került az én nevem is így az illetékesek elé, hogy ez megtörténhessen.
31 évvel ezelőtt tetszett belépni a mentőszolgálathoz, olvasom itt a rövid ismertetést. Mi az, ami ott tartotta? Nyilván voltak hullámvölgyek.
Hát igen, így van, azért így 3 évtized alatt természetesen igen, de szerencsére azért azok voltak sokkal kevesebbet, és inkább olyan érzések voltak, amik máig is azt az érzést tartják bennem, hogy ha csak rajtam múlik, akkor nyugdíjba is majd innen vonuljak. Én nagyon szeretem a munkámat, önmagában effektíve ugye a betegellátást, mint olyat, viszont meg a közösséget és azt a szellemiséget, amit azért úgy általában ezt a közösséget körülveszi. És ez így együtt, én azt gondolom, hogy megtaláltam azt, ami nekem így több évtizedes munkára megfelelő kitartást adott, hogy ez így is maradjon.
Azt jól olvasom? Soha nem gondolkodtam. Bocsánat, igen? Tessék.
Soha nem jutott eszembe, hogy én innen elmenjek egyébként, még a hullámvölgyek ellenére sem.
Uh-huh. 2006 óta dolgozik mentőtisztként Nyírbátorban?
Hát ott egy pár éve, én amikor végeztem a mentőtiszti főiskolán, akkor úgy kezdtem, hogy ugye akkor az addigi meglévő állandó telefejnyi Nyíregyháza, mert én ott töltöttem az ápoló éveimet, és azáltal, hogy ugye új szerződés, új munkakör, ezáltal bekerültem én is ugye az úgynevezett változó telephelyeseknek a kategóriájába, és így már nem tudtam csak fixen Nyíregyházán maradni, hanem dolgoztam Nyíregyházán, részben Balkányban és Nyírbátorban, majd aztán idővel kérvényeztem azt, hogyha lehet, akkor helyezzenek már Nyírbátorba is, lehetőleg akkor ott tudjak dolgozni. Továbbra is változó telephelyesként dolgozom, de azért ezt a mindenkori vezetőség azóta, hogy tényleg tiszteletben tartja, és azóta nem is mozgattak más mentőállomásra, nem kellett nem helyettesíteni.
A Nyírbátor azért volt fontos, mert ott él?
Nem, én Nagykálóban élek, ez Nyíregyháza mellett van, egy 13 kilométerre. Nyírbátor az egy dupla távolság, de ott azt a közösséget akkor, amiben ott dolgoztam, az nekem valahogy úgy éreztem, hogy nagyon fekszik, vagy talán azt fekszik úgy a legjobban is, és ennek kapcsán akkor azt gondoltam, hogyha lehet, akkor ott maradnék így állandó. Hát nem mondom, hogy telephelyem, ugye ez a változó telephely, ez megvan, de hogy mégis ott töltöm minden szolgálatomat.
Megint csak a laikusok kedvéért, ugye a változó telephely azt jelenti, hogy ahová szükség van a mentő dolgozóra, oda küldik.
Így van. Annyi megkötéssel, hogy most már azért többnyire megjelölnek 3 mentőállomás, 3 olyan mentőállomást, ami a dolgozónak a lakhelyéhez a
legközelebb.
Így van. És akkor azon belül, szükség esetén azon belül mozgatják a mentődolgozót. De mint ahogy mondtam is, nekem megvan az a szerencsés helyzetem, hogy most tényleg évek óta nyilvától vonni nem kellett más, hova mennek dolgozni.
Ha meg kéne mondani, mondjuk három jelzőt kéne mondani a nyírbátori mentőállomás munkatársaira, akkor melyek azok, amelyek különösen kedvesek, szimpatikusak, ami miatt nyírbátort tetszett választani?
Hát mondhatnám, hogy ugye nagyon jó szakemberek, de hát azért ezt a többi mentőállomáson is. De hogy valahogy mégis az a közösségi szellemiséget ott találtam meg leginkább. Azt a önzetlen, közvetlen, barátságos és azért tényleg összetartó közösséget, amiben én nagyon érzem egyébként részükről a felém irányuló tiszteletet és elismerést is. Nekem talán ez tűntött jobban ki. Lehet, hogy ez volt a döntő, és ezeknek így összességében aztán úgy gondoltam, hogy ott szeretnék akkor fixen dolgozni.
Lehet azt is mondani, hogy ott érzi magát fontosnak?
A többi helyen is fontosnak éreztem magam.
Nem csak a többiek életében valamiért fontosabb.
Hát lehet. Ott talán jobban éreztem azt, hogy nagyobb, hát nem azt mondom, hogy nagyobb tiszteletet mutattak irántam. Valahogy az volt az érzésem, hogy ott találtam meg igazából a helyemet az elmúlt években.
Hogyha jól nézem, akkor Balkány és Nyírbátor is a lakhelye, és ugye a Szabolcs-Szatmár Bereg megyére esik.
Igen.
Biztos, hogy járják az országot időnként, a mentők találkoznak itt-ott-ott. Én nem a különbséget keresem a különböző megyeszékhelyek és az ott dolgozó mentők között, hanem inkább a másságot, hogy miben másak a Szabolcs-megyei mentők, talán mondjuk a, nem tudom, hogy kihez képest, teljesen mindegy. Mi az, amit a Szabolcs megye ad?
A mentőmunka kapcsán.
Aha, csak úgy példaként Vas megyében, Vas megyes tájszólással beszél mindenki. Ott ugye azért lehet látni a nyugati határ közelsége, rányomta a bélyegét mindenre, tehát a rendszerváltás után nem volt annyira leszegényedve, lepusztulva ott semmi sem, mert folyamatosan érkeztek az impulzusok nyugatról. Tehát mondjuk ez a Vas megye, csak így példakedvéért mondtam, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben, én nem tudom, keresem a gondolataimba, az Almára emlékszem, hogy az nagyon fontos volt.
Meg a Szilva. Igen, az ebből fakadó pálinka valóban, de a mentőmunka kapcsán nem annyira nagy rálátásunk nincsen, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy viszonylag egységes elvárások mentén dolgozik országosan a mentőszolgálat. Ugye ezt úgy mindenki tudja, főleg hát aki benne dolgozik, vagy belelát valamennyire a mentők életébe, hogy itt az azonos autók, azonos felszereltség, azonos képzések, továbbképzések, a szakmai végzettségek, ezek mind-mind azt hozzák, hogy olyan nagy-nagy különbségek azért nem lehetnek. Igen. Talán az emberi mutatókban, de őszintén szóval, hogyha valahol találkozunk is más megye, más régió, más megye kollégáival, akkor azért az általában még mindig annyira barátságos légkörben zajlik, hogy emberi mutatókban sem nem tudunk találni különbségeket, mert akkor jó ízű beszélgetések, sztorizások vannak. Én azt gondolom, hogy inkább azt lehetne mondani, hogy ez egy országosan egy kiemelkedő szervezet, ahol szerintem jó szakemberek és jó, többnyire azért jó emberi mutatókkal dolgozók találhatóak meg.
Azt is olvasom itt az önről megjelent írásban, hogy foglalkozik a fiatal mentődolgozók képzésével is, tehát fontosnak tartja, meg hát van mit átadni, nem? Ez a 31 év mentő munka hozott azért annyit a konyhára, szerintem.
Igen, persze, hát nyilván az ember sok-sok tapasztalattal már, meg talán rutinnal is felvihet az időt annyi év alatt, de hát talán ott kezdeném, hogy megtiszteltetés volt az is, amikor eszébe jutottam a illetékeseknek, hogy esetleg segíteni a mentőápoló képzés, vagy az 55-ös képzés, ami most az elmúlt években is ugye indult rá képzés az ápolói képzésre, és szívesen tettem. Ezt nem mondom, hogy ez mindig és állandóan van, de időnként azért adódik ilyen lehetőség, és ha van, akkor én ezt szívesen vállalom, mint ahogy időnként az elmúlt évben is a Zay Anna, ha most lehet nevet említeni.
Mindent lehet.
Egészségügyi szakközépiskolában is óraadóként segíthettem a mentőápolóknak a képzésében, ami megint csak megtiszteltetés volt, és nagyon szívesen tettem. Hát ilyenben szívesen vesz részt az ember. Már csak azért is, mert ilyenkor mi is elevenítünk fel dolgokat, amit már lehet, hogy régen vettünk elő, és olvastunk utána, úgyhogy ez még nekünk is segít abban, hogy frissítsük a tudásunkat.
Ha már itt szóba hozta, biztos vagyok abban is, hogy segít feldolgozni, nem? Tehát előjönnek régi emlékek, így működik az ember, és akkor ott helyére is kerül valami.
Igen.
Lehet egy pici hiba, amitől még nem veszik le az ember fejét, de egy mozdulat sor az nem úgy kellett volna, hogy legyen, hanem inkább fordítva, és akkor az helyére is kerül.
Ez nagyon így van, ez olyannyira így van, hogy én azért még 30 év után is általában nem mondom, hogy minden betegellátást követően, de azért általában főleg, ami jobban meg kellett, hogy mozgasson minket a munkában. Én azt úgy átszoktam gondolni utólag is, hogy minden a helyén volt. Sőt, ugye a kivonuló kollégáimmal is így átbeszéljük, hogy mindent rendben csináltunk. Ez kell, ezt nem is szabad elhagyni. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hány évtizede dolgozik valaki bármilyen szakmában. A miénkben meg az egészségügyi munkában meg különösen fontos ez, hogy át kell gondolni, hogy mit tettük, jól tettük, és hogyha bármilyen, tényleg csak apró hiba is volt, akkor arra ilyenkor tudunk rájönni, és ezt tudjuk ott kamatoztatni, lehetőleg a következő esetben még ilyen apró hibácska se csúszom be. Erre szükség van.
Meg ugye most megint csak végig gondolva azt, amit mondott, az is biztos bennem, hogy szépen kikristályosodik minden. Tehát az elmélet, a gyakorlat párosodása ezekben a helyzetekben csak azt hozza, hogy szépen kristálytisztán kerülnek megfogalmazásra a protokollok, ami ugye hallgató számára biztos, hogy nehezen érthető, akinek ugye tartják az előadást ott a szakközépiskolában, vagy nem tudom, hogy hol, de ezzel, hogy gyakorlat meg elmélet találkozik, ezzel szépen kitisztulnak a gondolatok.
Így van. Én emlékszem arra, amikor elvégeztem a főiskolát is, hogy az ember akkor nagyon sok, hát ugye friss anyaggal, tudással felvértez, hogy mennyire kellett az is, hogy aztán a gyakorlatban is az ember szépen lassan átvezesse a mindennapi munkába, és így tisztultak és kristályosodtak le a tennivalók.
Az, hogy mentőtiszt lesz, azt kidöntötte el a sors, a főnök, a lehetőség megragadta.
Én mindig szerettem volna, én emlékszem, amikor elhelyezkedtem a mentőknél, és akkor még volt a betanuló időszak, ami minden mentő dolgozó első heteiben van, és amikor vonult az akkori esetrohamkocsiban, mindig ott átcsingoltam az ablakba, és néztem, és már akkor úgy ábrándoztam, hogy fú, de jó lenne egyszer, majd ilyen kocsin, hát ne szántán esetleg, ha úgy adódna, meg talán még mentőtűzként is dolgozni, de nekem hosszú évekig aztán ez nem volt igazából realitás, mert családalapítás, gyerekszületések, és nem igazán tudtam azért akkoriban a tanulásra elég időt áldozni. Úgyhogy ez megvolt bennem, megfogalmazódott nagyon korán, de úgy kiváltam, és hát amikor úgy éreztem, hogy talán most már tényleg a család mellett is megtehetem, persze volt azért munkatársi ösztönzés is benne, főnöki ösztönzés is. Én viszonylag hamar esett rohamkocsira kerültem ápolóként dolgozni, és azért ott úgy az a motiváció is megvan, hogy az ember szeretne onnan tovább lépni, és akkor lehetőleg a mentőtiszti szintet is megugrani. Úgyhogy ez megvolt, de nagyon erős volt bennem az eltökéltség, hogy ez tényleg de jó lenne megcsinálni. És hát aztán szerencsére sikerült is.
Azt mondja, hogy viszonylag hamar került a rohamkocsira. Ez azt jelenti, hogy voltak olyan szakmai kunsztok, amiket föl tudott mutatni, aminek alapján azt mondták, hogy nagyon akkor holnaptól fenn vagy a rohamkocsin?
Hát erre nagyon pontosan emlékszem.
Mert ugye nem az elmélet fogja eldönteni, vagy a képzettség tulajdonképpen, hanem a szakmai siker, nem?
Igen, döntően így van. Hát azért ugye vannak visszajelzések, amelyet a kollégáktól is ugye be tudnak gyűjteni az aktuális vezetők. De az én esetemben ugye erre nagyon jól emlékszem, mert meghatározó volt, hogy nem voltam még 2 évesen mentő dolgozó, még éppen jártam a szakápolóival, amikor ugye akkoriban divat volt, és ma is van egy továbbképzési rendszer, de akkoriban ilyen éves vizsgák voltak, ezt úgy hívtuk, és minden évben, minden mentőállomáson egy bizonyos szakmai követelménynek megfelelően vizsgát kellett tenni minden mentő dolgozónak, és volt egy éppen akkor aktuális ilyen éves vizsga, amit teljesítettem, és utána az akkori állomásvezető mentőtiszt kért meg, hogy keressen meg, megkerestem, és akkor közölte, hogy ha úgy gondolom, akkor az azt követő hónaptól felülhetek az eset kocsira dolgozni. Hát mit mondjak, hirtelen ugye se kötni, se nyelni, nagyon meglepődtem, de ugyanakkor még nagyon-nagyon örültem is, hogy ez ilyen hamar sikerült. És aztán sikerült gyorsan ott beilleszkednem, elfogadtak a mentőtisztek, az orvosok is, a kollégák, és igyekeztem minden hamarabb szívni magamban azt, ami ugye oda szükségeltetik, hogy azt a munkát, hogy esetrohamkocsin az ápolói munkát tudja minél jobban végezni az ember.
Sok interjú készült már így a mentőkkel, de valahogy mindig kimaradt, nem is jutott eszembe, de most eszembe jutott a kérdés, hogy amikor így fölkerült a esetkocsira, akkor nem voltak irigyek a többiek?
Hát szerintem biztos vannak, vagy voltak, nekem is. De őszintén szólva, mindig jó viszonyt tudtam ápolni a munkatársaimmal, így hozzám ez nem jutott el, még hogyha volt is, nem jutott el, de bízom benne, hogy talán lehet, hogy miattam nem is irigyelték, mert nem volt gondom, azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt a három évtized alatt nekem nagyon problémám, személyes problémám nem volt senkivel a mentőknél, bármely mentőállomáson is dolgoztam, nekem mindig sikerült jól kijönni a kollégáimmal, amire viszont külön büszke vagyok, mert szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha az ember, és ettől érzem nagyon jól magam többek között a mentőknél, hogy így sikerült azért ezt a három évtizedet is végig, hogy én nem nagyon tudok irigyemről, sőt, inkább, hát olvasom ugye most is a kommenteket, ami így ez a megtiszteltetés kapcsán felkerült a Facebookra, tehát abból is azt jön ki számomra, hogy talán azon nem kell aggódjak, hogy irigyek lennének körül, hanem sőt, inkább ellenkezőleg, és ennek nagyon örülök, hogy így van.
T-Rádió. A szirénák hangja.
Még az előbbi gondolathoz tartozik, hogy talán a mentők az egy olyan hivatás, ahol mindenki tisztában van a saját képességeivel reálisan. Tehát most az előbbi kérdés mentén gondolkoztam tovább, hogy lehet, hogy irigyelte valaki az esetkocsira való kerülést, de ugyanakkor ebben az is benne van, hogy az egy felelősség. Tehát ha valamit irigylek, akkor azzal tisztába kell lennem, hogy én vajon hasonló helyzetben alkalmas vagyok-e egy ilyen kitüntetésre, nem?
Hát így van. Ezen elgondolkodik az ember.
Tehát lehet, hogy így vagyok, csak ha ott lennék, akkor az mennyire aktuális nekem? Tehát mennyire vagyok én arra felnőve, arra a feladatra?
Igen, de ugye ez most már tenére vonatkoztatjuk, hogyha bárki, aki irigyelte volna, nem biztos, hogy éppen ő megfelelő ember lett volna, ugye, ha jól értem a gondolatmenetet. Hát ezt így ugye én nem voltam hivatott, hogy megítéljem, talán nem is igazán tudtam volna én ezt megítélni, de minek kapcsán hozzám nem jutott el, hogy irigyel bárki, nem is kellett ilyenen gondolkodjam, hogy hát irigyelsz, de valójában te képes, alkalmas volnál rá. Én azt gondolom, hogy egyébként minden mentő dolgozó alkalmas tud erre lenni, mert véleményem az, hogy mindenki meg tudja ezt tanulni, mert ugye az alapokat is ugyanúgy ott kezdjük, és mindenki ezt tanulja. És, de hát ha valakire valamilyen oknál fogva esik a választás, akkor ő az, aki egy kicsit a tudását tovább tudja vinni, mert ugye neki kell majd akkor elsajátítani azt, amit egy eset rohankocsunk el ápolóként dolgozni. De azt gondolom, hogy bárki képes tud erre lenni, csak hát lehet, hogy kinek több-kevesebb idő kell ahhoz, hogy ezt így megfogja.
Olvastam, hogy katona társ javasolta a mentőket?
Igen. A javaslás inkább csak az, hogy mesél, sztorizott nekem, mert én amikor katona lettem, akkor még ugye másfél éves volt a szolgálat, és én egy évet a Pesten a katonai kórházban voltam szülőgégészeten, kezelős fiúnak tanítottak be, és hát én ott voltam egy évet ilyen segítőként, és én igazából ott ismerkedtem az egészségügyi munkával is, ami viszont nekem akkor nagyon megtetszett, és így a katonatársaim között volt egy olyan fiú, aki Dunántúlon dolgozott már akkor mentőknél, és szóba került, és sztorizgatott, mesélt, és akkor nekem ez úgy valami, hogy nagyon megtetszett, és volt kapcsolatunk itthon, Nyíregyházán, hogy hát, ha sikerülne, bekerülne a mentőköz, és szerencsére ez össze is jött. Én amikor leszereltem augusztusi hónapban a katonaságtól, már akkor azt körül szeptember 1-ével már tudtam is kezdeni a mentőknél, sikerült bekerülni. Mm-hmm. De valójában ez a katonatársamnak a sztorizgatása volt, az ebbe az irányba orientált.
Világos. A 31 év, amit ugye a mentőknél eltöltött, Gunyác Attila, a mentőtiszt úr, Nyírbátorból, az, hogyha most össze kéne raknom, akkor mennyiben tette más emberré ahhoz képest, amilyen akkor volt? Tehát miben változtatta meg a mentőszolgálat a mentőtiszt urat? Hogy látja?
Azt gondolom, hogy az elfogadás, a másság, és ebben sok minden belefér, annak az elfogadás, az empátia, a közösségi szellemiség, mint olyan, hogy legyen ott a másokkal való törődés. Tehát ezeket azért úgy kifinomította bennem az lenne. Nagyon fiatal fiúként, tehát ugye 20 évesen voltam már, amikor elkezdtem a mentőknél dolgozni, és nem tudom, hogy milyen életem volna, ha nem a mentőknél dolgozom, de ugye ott kezdtem, és most már így ennyi függvényében azt tapasztalom magamon, hogy és a visszajelzésekből is, hogy elég nagy toleranciával, empátiával ruházott fel engem ez a 3 évtized, így szépen lassan, illetve hogy a közösséggel együtt éljen az ember. De az biztos, hogy ez ennek a 3 évtizednek nagy szerepe van, hogy mindig is sok-sok ember között egy közösségben kellett, nem csak egy szűk csapatban, kicsi csoportban, hanem azért egy nagyobb közösségi szellemiséget kellett átvenni és azzal együtt dolgozni.
Nem égette ki a 31 év egy kicsit? Sok tragédia. Nem. Bár mindig jön az öröm, ahogy úgy ismerem a mentők munkáját.
Igen, igen, ez valóban így van, hogy itt ugye meg kell tanulni szembenézni azzal is, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni, és sajnos a tragédiával is szembe kell nézni. De szerencsére azért sokkal több öröm van, ami ezen a tragikus dolgokon viszont átsegíti a mentő dolgozót. És valahol megtanuljuk talán tudatalatt is kezelni ezt. Én nem tudom, hogy mennyire befolyásol minket így az évek alatt, de mert hogy az egymás közötti beszélgetés, mert nem is annyira otthon szoktuk, én azt gondolom, hogy bármelyik nevében mondhatom ezt, hogy nem is annyira otthon szoktuk kiadni azokat a rossz érzéseket, ami így esetleg a munka kapcsán adódik az emberben, a tragédiák kapcsán, hanem úgy egymás között. De beszélgetünk egymás között, és így szépen ez át is segít minket azon, hogy nem ragadunk benne egy-egy esetben, hanem meg tudva azt, hogy ugye mennünk kell a következő esethez, ahol ugyanúgy maximálisan oda kell, hogy tegyük magunkat, mert nem is engedheti azt meg az ember az egészségügyi munkában, és ugye jelesül a mentőknél sem, hogy beleragadjunk érzelmileg. Van, ami jobban megérinti az embert, ez természetes, de megtanultuk a mindennapokban ezt gyorsan áthidalni, túllépni rajta, és tenni a következő helyszínen a dolgunkat.
Megállnék az elfogadásnál, ugye azt mondja, hogy megtanulja a mentő elfogadni azt is, amikor nem tud már segíteni, mert korlátai vannak a lehetőségeknek. Ezt hogy tanítja meg azoknak, akikkel találkozik az iskolában? Tehát egészen konkrétan arra gondolok, hogy egyrészt magában a mentő dolgozó hogy teszi helyre, érdekes lehet. Ott vagyok egy helyzetben, mondjuk egy közlekedési baleset, az összes paramétere, a sérültnek, a beszorult sérültnek olyan, amit nem is lehet tanítani a tankönyv, vagy megismerni a tankönyvekből, és látom, hogy ezek még ráadásul romlanak. Tehát ezt hogyan tudom feldolgozni mentőként? Biztos van valaki, mindenkinek biztos van egy taktikája, hogy mit csinál, vagy hogy csinál. És a másik, ami ehhez kötődik, hogy mondom el a hozzátartozónak, nyilván egy közlekedési balesetnél lehet, hogy nincs ott a hozzátartozó, de hogyha ott van, akkor hogyan mondom el? Ugye ezt nem nagyon tanítják, ahogy én tudom, hanem mindenkinek saját magának kell megtalálni a számára járható utat. Mit tanít ezekről Gunyac Attila mentőtiszt úr a hallgatóknak?
Hát igen, ez ami nagyon nehéz, hogy ez hogyan átadni, mert valóban ez könyvekben sem lehet megfogalni. Nagyon egyénre szabott, hogy ki hogyan reagál-e egy-egy helyszín. Marad van nála példánál, hogy balesetnél is, vagy bármilyen helyszínen romló paraméterek mellett is, hogy ezt hogyan kezeljük. Én mindig azt szoktam mondani, és igyekszem magamat is mindig ehhez tartani, hogy mindenki őrizze meg a higgadságát, a nyugalmát, mert csak úgy tudunk megfelelően gondolkodni, és hogy a megfelelő betegellátást tudjuk végezni, ez kell a megfelelő higgadt gondolkodás is, és hogy ne engedjünk a stressznek, hanem tudjuk nagyon jól, hogy mi a dolgunk, ne uralkodjon el a stressz senki fölött. Főleg ez ugye a kezdő kollégákra igaz, mert már sok-sok éves tapasztalatot én mellett ez is könnyebbé válik ezeknek a helyzeteknek a feldolgozása. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy tudva azt, hogy tudjuk, hogy mit tehetünk, és tudva azt is, hogy mindent nem tudunk megváltoztatni, a legodaadóbb munka kapcsán sem, de akkor is higgadtnak, nyugodtnak, átgondoltnak kell maradni, és így tudjuk megtenni azt, amit meg kell, hogy tegyünk. És hogyha ez így történik, akkor én azt gondolom, hogy az elfogadás talán ettől könnyebb, mert az ember akkor saját magában nem keres hibát, hogy bármi közöm lehetne ahhoz, hogy mondjuk rosszul záródik egy betegellátás.
Hogy mondom, mert Bocsánat.
Igen, hát a hozzátartozóknak ugye én azt gondolom, hogy az empátia érződjön. Nagyon egyszerűen tudom, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk ezt nagyon-nagyon úgy mondani, hogy ez ne legyen tragikus. Nyilván ez mindig tragikus a hozzátartozónak. És talán az a legegyszerűbb, hogyha csak egyszerűen megfogalmazva kellő empátiával közöljük azt, hogy látva az ezért jó, hogyha azért mindig van egy hozzátartozó a betegellátás kapcsán, ott mellettünk, a beteg mellett, miközben zajlik a betegellátás, hogy látja azt, hogy mi történik, hogy valóban igyekszünk mindent megtenni az ő hozzátartozójáért, és ha ennek ellenére is tragikusan végződik a betegellátás, akkor könnyed neki is elfogadni azt, hogy sajnos tragédiával végződött. Én nem is tudjuk ezt cifrázni, most nem találok jobb szót, hanem egyszerűen csak az ember közé empatikusan, hogy sajnos annak ellenére, hogy mindent megpróbáltunk, ahogy azt ő is láthatta, de sajnos nem sikerült megmenteni az életét, és sajnos így tragikusan végződött az eset. Ez egy nem egy könnyű feladat, ez soha nem volt senkinek sem könnyű, évek kapcsán sem, mert ezt átadni valakinek, valakivel közölni, hát ez nem egy egyszerű feladat.
Gyakran fordul elő, hogy egy-egy ilyen eset kapcsán kell foglalkozni a hozzátartozókkal is?
Hozzátartozókkal mindig kell foglalkozni. Ez a pszichés vezetés, ez a beteg és a hozzátartozókkal nézve is fontos. Én a magam részéről általában szoktam azért kommentálni a hozzátartozóknak is, illetve persze a betegnek is, hogyha tudatánál van, hogy mi történik, mit csinálunk. Viszont a legrosszabb esetben is, például egy újraélesztésnél, én a hozzátartozókkal általában szoktam közölni, hogy mi történik, mit csinálunk, és hogy haladunk ebben a tevékenységben. És már valahol itt azért végzünk egyfajta felkészítést is, mert ugye lássuk be, mi azért általában szoktuk már azt látni, hogy mennyire van reális esélye annak, hogy egy újraélesztés is sikeres legyen, vagy mennyire sajnos az a realitás, hogy tragikusan végződik. És ezt, hogyha az ember folyamatosan igyekszik kommunikálni a hozzátartozóknak, akkor ha mégis tragikusan végződik, akkor a végén valahogy mégis könnyebb közölni velük azt, hogy sajnos tragédia lett a vége.
Ebből a 30... Magam részén... Bocsánat, tessék mondani.
Nem csak ennyit akartam, hogy a magam részéről én ezt szoktam alkalmazni.
Ebben a 31 évben jutott eszembe megint csak ezekről a kérdés, hogy visszaemlékszik valamire, ami a legnehezebb volt? Mi volt a legnehezebb a 31 év alatt? Ez lehet eset, lehet élethelyzet, lehet egy munkai válság, nem tudom én. Mi volt a legnehezebb?
Most nagyon nehéz helyzetben vagyok, hogy amit én rosszul éltem meg, az megmondom őszintén talán az volt, hogy még ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy ápolóként én Nyíregyházán dolgoztam, és hogy amikor jött ez a mentőtiszti fizetség, és változó telephelyesnek kellett, aztán telephelyesként kellett folytatnom tovább, én akkor azt ugye azért lelkiekben kicsit nehezen éltem meg, mert tehát, hogy akkor már 18 év volt mögöttem ugye Nyíregyházi mentőállomáson, amit akkoriban legalább annyira szerettem, mint amennyire ma szeretem a nyilvántori mentőállomást. Ugyanolyan meghatározó évek voltak nekem azok akkor, és akkor ez a változás, akkor engem akkor az úgy nyomasztott, azt úgy rosszul éltem meg. Betegellátás kapcsán is...
Már hogy az volt benne a rossz, hogy 18 év után miért én vagyok az, akinek így utazgatni kell, szükség esetén ide-oda-oda, vannak fiatalabbak is, ez volt a nehéz?
Igen, tulajdonképpen az, hogy Nyíregyházát, az állandó telepeitől el kellett szakadjak, igen. Én akkor azt úgy nehezen éltem meg.
De hát nem ment rá a hivatás, mert továbbra is ott van a mentőknél. És ugye elkezdett valamit mondani, csak közbevágtam, hogy már elfelejtettük.
Ja, hogy a beteg-betegellátás kapcsán mi nehéz helyzet, hogy abban most így hirtelen nem tudnék emelni, mert nagyon sok esettel találkozik az ember, és éppen ezért, hogy ami a legrosszabbul hatott volna rám, talán ami most tudnék itt hirtelen említeni, volt egy közlekedési baleset, ahol egy egész családot veszítettünk el, sőt, tehát nem is tudtunk már segíteni a baleset kimeneteléből adódóan, egy ötfős család, az nagyon nyomasztó volt. De hát nyilván mondhatnék még sok ilyen hasonlót, de
ebben a cikkben,
benne van a mindennap.
Igen, ebben a cikkben, amit időnként így idézek ebben a beszélgetésben, hogy benne van egy szülés. Az biztos, hogy nem a legnehezebb volt, hanem a legszebb, vagy nem tudom.
Hát meg igen, a legszebb talán, de ugyanakkor ilyen félelemmel teli. Mert ugye ez volt az első, és én akkor még nem voltam, csak olyan egy hónapos ápoló.
Aha.
És bizony azért egy hónapos ápolóként az ember nem érzi még úgy, hogy szülésvezetése is fel van vértezve, És bizony nekem ilyen hamar szembe kellett ezzel nézni. Van olyan kollégám, aki évtizedek óta dolgozik a mentőknél,
és megúszta.
És még a mai napig, igen, és még a mai napig megúszta, és én mondjuk egy hónapos ápolóként ezzel szembe kellett, hogy nézek, és hát akkor az ott egy nehéz helyzet volt, ez ahogy szokták mondani, ugye ez a szakszem sem fért volna be. De hát mint a szülés, mint olyan szépen zajlott, az magától csak segíteni kellett, és, de jó volt abból a szempontból, hogy ha túlesett az ember, és a következővel már talán kicsit bátrabban nézhettem én is szembe. De ez az első, ez nagyon-nagyon ijesztően hatott akkor rám, ez kétségtelen.
Nem beszéltünk.
De zavartalan volt. Igen?
Igen, nem beszéltünk a családról. Ugye azt mondja, hogy gyerekek, stb., és utána érezte úgy, hogy akkor most lehet tanulni. Ez egy szép ütemezése az ember feladatainak. De egyébként a család mit szól ehhez a mentőmunkához?
Én azt gondolom, hogy ők erre büszkék, mint ahogy most is látva, és már korábban is azért szerencsére volt már egy-egy elismerésben részen, régen, néhány évvel ezelőtt főigazgatói dicséretben is. Tehát ha ilyenek voltak azért őket, és ez mindig örömmel tölt el. Én azt gondolom, hogy büszkék, a gyermekeim is büszkék erre, hogy ez így van. Mindig is támogatóan át a feleségem is a tanulmányaimhoz. Ugye azért, amikor az ember elkezd egy főiskolán tanulni, akkor mindenki tudja, aki hasonló cipőben járt már, hogy azért ez nagyon sok időt igényel, amit valahonnan el kell venni, és ez bizony kell egy olyan családi háttér, ahol ami mellett ezt az ember meg tudja tenni. Nekem szerencsére ez akkor úgy megadatott, és levették azt a terhet a vállamról, amit időt így aztán a tanulásra tudtam áldozni. Pedig hát három gyerekünk volt már akkor meg, úgyhogy nem volt egyszerű, de hát a feleségem sokat levett a vállamról.
Ő az egészségügyben dolgozik?
Nem. Ő egészen más területen dolgozik.
Aha. És akkor ő megértette azokat az időszakokat, amikor az öt ember elvesztése után hazament, és nem volt kedve annyira beszélgetni?
Hát ezért is mondtam az beszélgetés elején, amikor ugye szóba került, hogy általában az ember nem annyira otthon szokta ezt kiveszteni.
Hát csak viszi magával a szomorúságot.
Én ezt igyekeztem valahogy nem behozni a lakásba, a küszöbön mindig kívül hagyni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos taktika, mert ha még egészségügyi dolgozó az embernek a párja, akkor könnyebb helyzetben van, mert mint közös téma.
Persze, ezért előkerülhet. Kérdeztem.
De nálunk ez nem igazán, és én nem is akartam ezzel, nem mondom, hogy nem ejtettünk szót munkáról, munkahelyről, bizonyos esetekről, de én igyekeztem azért ezzel annyira a családot nem terhelni. Ők büszkék voltak arra, amit csinálok, vagy a mai napig is, illetve érzem abból is, hogyha bármilyen egészségi probléma adódik itthon, akkor nyilván ugye apa itt van, és akkor apával minden megbeszélünk, és majd apa akkor kézben tartja a dolgokat. De azért főleg a tragikus részeket, sok-sok munkahelyi dolgot, én azért mindig a küszöbön kívül hagytam, mert ezt ők annyira nem tudták átlátni, és csak tényleg ilyen kis felszínesen beszélgettem én itthon, inkább a munkai dolgokról, vagy a munkával kapcsolatos dolgokról.
A gyerekek közül lesz valaki mentő?
Nem, biztos, hogy nem. Ezt nagyon régen már leszögezték, hogy nekik nincs ilyen szándékuk. Tehát most már felnőtt korúak mindannyian.
De ez nem fájdalmas, hogy a családba véget ér majd ez a vonulat? Mert ugye az ember azt gondolja, hogy én mentő vagyok, a legnagyobb dolog a világon, és nem értem, hogy a gyerekem miért nem akarja ugyanezt.
Nem, ez sosem zavart. Én ezt úgy fogtam fel, hogy csinálja azt a gyerek, ami az úgy érző, tényleg kedve van, vagy amit akar, és már csak azért is, mert hogyha abban gondolkodunk, hogy évtizedeken keresztül kell csinálni, akkor ez egy jó választás. De ha bármelyikük úgy érezte volna, hogy a mentő felé orientálódik, akkor viszont támogatom volna nyilván benne őket. De még csak nem is egészségügyi vonalon ténykednek a gyermekeim, bár a nagylányomnak van egy gyógymasszőri végzettsége, ami valamennyire azért csak érinti az egészségügyi területet, de egyébként teljesen elszakadtak épp az egészségügytől.
A sport maradt ki talán, ugye? Karatézik, jól emlékszem?
Hát én a kungfu, ugye a harcművészeteknek a kungfu ágával, a Ginchun kungfuval foglalkozom, azt tanulom, próbálom elsajátítani. Igen.
Az miért fontos?
Hát nekem nagyon meghatározó lett, mert nagyon megerősített fejben, nagyon sokat adott, és megint csak ugye az elfogadás, és például a helyzetek, nehéz helyzeteknek a kezelésében. Én azt észrevettem, hogy amióta a kungfúval foglalkozom, ez még hozzá tudott tenni. Mert hogy nagyon erős koncentrációt igényel az a sport, és ebből adódóan valahogy az embernek a gondolkodása is pozitív irányba fog majd változni másokkal, más helyzetekkel kapcsolatosan, és ebben engem ez így megerősített.
Hogy jött?
Nagyon szeretem.
Hogy jött?
Hát ez úgy jött, hogy a magánéletemben történt változásból adódóan kellett valami, amivel elfoglalom magam, és így esett a választás erre, mert aki ezt az én városomban oktatja, az egy régi ismerősöm, barátom, és ennek kapcsán eszembe is jutott ez a lehetőség, hogy akkor el kellene menni talán hozzá is, és foglalkozni ezzel a sportággal, és azóta így benne is vagyok.
Mi az, ami kimaradt? Gunyac Attila portréját. Hát igen, ugye ez egy portré, amit így igyekeztünk megrajzolni, lényegében, igen, azt el szoktam mondani a hallgatóknak, hogy kitől tanulta a szakmát, hogy ki volt az, aki a tanítómester volt, vagy kik voltak a tanítómesterek, ezért meg azért, hogy ennek az embernek ez a mondata megmaradt a fejemben, és milyen jó, hogy ő tanított erre, és tehát így gondolom ezt a kérdést.
Nagyon, nagyon, hát ha egy embert ki akarnék emelni, hú, nehéz lenne. Én azt gondolom, így is érzem, hogy én sok-sok embernek a jó szándék és jó indulatával voltam körülvéve, akik mindig támogattak, és itt gondolok akkoriban a vonuló mentőtisztekre, mentőorvosokra, vagy az éppen aktuális főnökökre, hogy mindig támogattak engem abban a törekvésemben, hogy tanuljak, hogy menjek a mentőtisztire, és foglalkoztak velem az eset rohamkocsin, és oktattak, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is szeretnék úgy egy embert kiemelni, mert mindannyian hozzátettek, és mindenki motivált, próbáltak arra ösztönözni, hogy menjek és tanuljak és csináljam. És így ez egy ilyen komplex.
Igen.
Történet volt.
Gunyac Attilával beszélgettünk a mi világunkban, azzal a derékmentőtisztel, aki Nyírbátorba szolgál, akit a saját kollégái ebben az évben, a 6. héten választottak a hónap, vagy a hét dolgozójával, bocsánatot kérek. Köszönöm szépen. Sok sikert, mennél több sikeres évet kívánunk még. Adásunk munkatársa Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
A segítő hangja. Térálló. A te hangod.